Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szívünk legmélyéből köszönjük neked, hogy nem csak a tieid akarunk lenni, hanem a tieid is lehetünk. Te vagy az, aki kiválasztottál minket, a te tulajdonaiddá tettél, megvásároltál bennünket, elrendeltél, és magadévá tettél minket. Már most a tieid vagyunk, és az örökké valóságban is, mert így van megírva, hogy fiaid lettünk, akik eleve elrendeltettek arra, hogy meglássák a te dicsőségedet. Szeretett Urunk, áldj meg minket ebben az összejövetelben, légy te jelen, vezess minket a te szent szellemed által, legyen, hogy a te véred, a te ígéd és a te szellemed hatékony legyen rajtunk, bennünk és általunk. Hűséges Uram, nem vagyunk képesek ezt úgy kifejezésre juttatni, mert a szívünket sok minden nyugtalanítja. Ajándékozz meg minket kegyelemmel, hogy a te jelenlétedben felül tudjunk emelkedni azokon a dolgokon, amelyek megpróbálnak lehúzni és nyomasztani bennünket. Uram, ha feltekintünk tereát, lelkünk elcsendesedik. Ha benned bízunk, új erőt kapunk. Nagy dolgokat tettél már velünk vagy rajtunk. Áldj meg minket most is, ajándékozz meg kegyelemmel a szólásra, és kegyelmet a hallásra. Dicsősd meg a te nevedet, igazold vissza a te szavadat, és légy közöttünk az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Leülhettek. A vasárnap délután mindig arra gondolok, hogy mindenki haza akar menni, és csak egy rövid Isten tiszteletet akarunk tartani, ezt terveztük, hogy együtt köszönjük meg az Úrnak a kapott ígét és az áldásokat, amiket adott nekünk. Ugyanakkor hadd legyünk hálásak egymásért is, hadd köszönjük meg Istennek, hogy itt lehetünk, hogy szerethetjük egymást, hogy ő az, aki úgy vezette, hogy ezekben a napokban hallhatjuk az ő ígéjét, hogy megtapasztaljuk az ő kegyelmét, és hogy vele járhatunk a végsőkig. Csodálatos volt a Szent Szellem vezetése és irányítása, ahogyan azt itt az elmúlt napokban megtapasztaltuk, ha úgy az Úr akaratában van, akkor ebben az évben lesz néhány nagy méretű küldetésünk, különösen Afrikában, a hónap végén, a zürichi összejövetelek után Afrikába megyünk, és arra számítunk, hogy az Úr nagy dolgokat fog tenni, különösen Kéniában, Malaviban és Zambiában. Ott Isten már az elmúlt években megnyitotta az ajtókat, és ahogy látjuk és halljuk, továbbra is folytatja ezt, és azt hiszem, az egyik színes bőrű testvér volt, aki most jött a szövetségi köztársaságba néhány héttel vagy két-három hónappal ezelőtt, és csak a fejét rázza, és azt mondja, hogy nektek mindenhol vannak templomok, amelyek a mennybe mutatnak, a torony felfele mutat, az emberek pedig lefele mennek. Az emberek nem hisznek, mondja ő, ha az itteni keresztényekkel Krisztusról akartok beszélni, nem tudtok egyetlen emberrel sem beszélni róla. Majd azt kérdezi, hogy miféli keresztények vagytok ti egyáltalán. Azt mondja, hogy ha valaki Afrikában keresztény, akkor az teljes szívéből keresztény. És tényleg, úgy van. És valóban szégyelnünk kell magunkat, nekünk van egy Krisztus nélküli népszerű kereszténységünk, egy név szerinti kereszténység, Schmidt testvér nagyon halkan mondja, de mégis meghallottam, egy pogány kereszténység. Bár megsegítene minket Isten az igazságban, hogy az ő üzenete, az ő ígéje még sokak figyelmét elérhetné. Noha nem vagyunk senkik, de Isten nagy, Isten hatalmas, és ő gondoskodhat arról, hogy az ő szava meghallgattatásra találjon. Mint már említettem, más országokban ez egész másképpen van. Eljönnek a személyiségek, az egész nép összegyűl, hogy meghallgassák az Úr szavát. Nehezen tudjuk meghívni a hétköznapi embereket, hogy jöjjenek és hallgassák meg az Úr szavát itt országunkban. De aztán eszembe jutott, hogy kontinensek és országoknak is megvan a maguk ideje, meg lehet a maguk ideje, Isten meglátogatásának különleges időszaka, nekünk is volt ilyen időnk, úgy szintén volt Angliában, Oroszországban, Kínában, mindenhol, és most úgy tűnik, hogy az Úr a fekete kontinens felé fordította a tekintetét, és minél többen üdvözülnek közülük, annál jobb lesz már itt ezen a földön, és annál szebb lesz a mennyben. De ahogy már mondtam, nagyon örülnénk, ha Isten itt is kinyújtná még a karját, és még sokakat megmentene. Ma délután rövidre fogom fogni magam, tekintettel arra, hogy mindenki haza akar menni. Szemügyre vesszük, vagy vettük az Úr visszajövetelének a témáját, és tudjuk, hogy Isten mindent az ő szava szerint fog cselekedni. Amit tudnunk kell, és amiben biztosaknak kellene lennünk, az az lenne, hogy részt veszünk-e abban, hogy oda tartozunk-e, amikor az Úr újra eljön és hazahozza az öveit, mert ez tény és valóság lesz. A bizonyosság, hogy ott legyünk akkor, amikor eljön, hogy készek legyünk az írás szava szerint, akik készen valának, azok bementek vele. Ez ennél fogva a legfontosabb, ezt szeretnénk megszívlelni. Schmidt testvér javasolta az éneket, amit először énekeltünk, és ebben ismételtük a szavakat, hogy nevem ott írva álljon, csakis ezért könyörgöm. Kik azok közületek, nem kell felemelnetek a kezeteket, de én ezt nagyon is komolyan gondolom. Ki az közületek, aki átélt már egy olyan megtérést, amelyben végig lett imádkozva, át lett imádkozva a valódi hit megbizonyosodásig, az üdv bizonyosság eljutásáig, hogy Isten szelleme bizonyságot tett a ti szellemeteknek, hogy az Úr elfogadott engem. Isten gyermekévé lettem, tudom, bizonyos vagyok abban, hogy a nevem oda lett írva. Szeretteim, ez bizonyára be kell következzen. Ez az, aminek meg kell lennie. Nem csak a prédikáció meghallgatása, vagy tudomást szerezni arról, amit Isten tett, a ma nagy csodákról és jelekről, a profétikus ígéről, az ígéretekről, ez is hozzátartozik valójában. De ha mindent tudnánk, és mindent meghallgatnánk, és nem lenne meg ez a tapasztalatunk, élményünk Istennel, akkor legfeljebb esetleg végignézhetnénk a mások felvétetését, és ettől mentsen meg Isten bennünket. Hadd tartozzunk azok közzé, akik együtt felvétetnek, akik magukban hordozzák a tanúbizonyságot arról, hogy elnyerték Isten tetszését, ahogyan Énóknak is megvolt. És éppen az előbb olvastam a Júdás leveléből azt az íge szakaszt, ahol Énokról tanúskodik, vagy arról tanúskodik, amit mondott Énók. Itt a Júdás levelében, a Júdás levelének 14. versében ezt írja az apostol, már most ezek ezekkel az emberekkel kapcsolatosan is érvényes az a prófécia, amelyet Énok, Ádám hetedik leszármazottja kijelentett, amikor ezt mondta. Imé, eljött az Úr az ő szent tízezrei közepete, hogy ítéletet tartson mindenki felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelen tetteikért, istentelent az ő tetteikért, amelyekkel vétkeztek, és minden szemtelenkedő beszédeikért, amelyeket, mint istentelen bűnösök, ő ellene mondtak, vagy vezettek. Tudjátok, hogy egyetlen országban sem ezen a földön, és ezt nem azért mondom, mert német útlevelem van, vagy német állampolgársággal rendelkezem, hanem saját ismereteim alapján mondom. Még az egész kommunista, ateista és szocialista világban sincsenek olyan Isten káromló kifejezések, mint amilyenek itt nálunk gyakorian találhatóak. Az emberek elfelejtenek minden mércét, és átlépnek minden létező határt, ami csak létezhet. És itt az van mondva nekünk, mármint összességében véve, hogy az egész világ át lett adva a romlásnak, csak vannak néhányan, akik több arroganciával lettek felruházva, és ezt jobban ki tudják fejezni a véleményük szerint. De itt az van mondva nekünk, hogy Énok a hetedik Ádámtól megjövendőlte, hogy az Úr eljön az ő szent tízezrei közepete, hogy ítéletet tartson mindenki felett, és jegyezzétek meg magatoknak, hogy kik ezek mind, akiken tehát végre lesz hajtva az ítélet az istentelen cselekedeteik miatt, amelyekkel vétkeztek, és aztán nevezetesen ez áll írva. Mindazon szemtelen beszédek miatt, amelyeket ő ellene szóltak, mint istentelen bűnösök. Ha tudnátok, hogy mivel vádolták a mi Urunkat a mi hazánkban, hogy mit mondtak, írtak róla az emberek, hogy ki volt ő, egészen egy közismert emberig, aki egy római idegen légiós fiaként ábrázolta őt. Az emberek minden tűrhető mértéket túlléptek. A vakmerőség, az arrogancia és minden öntelt elbízakodottság mindennel túlléptek minden határt. Amikor az Úr hazavitte az öveit, és az ő ígéje visszatért Izraelbe, és ott is összelettek gyűjtve a kiválasztottak, hogy a finálé megtörténjen, akkor eljön az Úr, és akkor eljön az összes szentjeivel együtt, hogy először is egy átmeneti ítéletet tartson, ez még nem a végső ítélet. A végső ítéletkor minden ember feltámad, aki valaha élt. Ez lesz aztán a második feltámadás. De amikor eljön, hogy ítéletet tartson, hogy megbüntesse az istenteleneket, az lesz az Úr napja. Ézsás prófétánál elolvashatjátok az Ézsás próféta könyvében, hogy ez egy nagyon lényeges és figyelemre méltó szakasz, sőt, egyedülállóan illik ehhez az ige szakaszhoz. Az Ézsás 13. fejezetéből a 9. verstől. Itt ez áll, Ézsás 13, a 9. verstől. Vegyétek félre érthetetlenül tudomásul, hogy eljön az Úr napja, egy könyörtelen nap, telve mérges haraggal és ízó bosszusággal, hogy pusztasággá tegye a földet, és kiirtsa az azon élő bűnösöket, akik rajta laknak. Most olvasom a 11. verset. Igen, megbüntetek minden gonoszságot az egész földkerekségén, és a gonoszokat az ő gonoszságukért. Véget vetek a kevélyek büszkeségének, és megalázom az erőszakosok felfuvalkodottságát. Az embereket ritkábbá teszem, mint a finom aranyat, és a halandókat ritkábbá, mint az óféri aranyércét. Isten végrehajtja az ítéletet mindazokon, akik nem akartak hinni, akik elhanyatlottak a szívük keménységében. Elolvasom még ugyanebből a fejezetből, Ézsaiás 13. fejezetének 6. versétek. Jaj, veszékeljetek, mert közel van az Úr napja. Mint egy égi háború, úgy jön a mindenhatótól. Ezért elernyed minden kar, és minden ember szíve kétségbe esik. Megrökönyödnek, görcsök és vajudás gyötrik őket, mint a szülőnőt, úgy vonaglanak. Egyik a másikra bámul, arcuk úgy ízik, mintha lángokba ázna. Nos, ne nyugtalankodjunk miatta. Isten órája tökéletesen jár. Az ő óráján még soha senkinek nem kellett kiigazítani az időt. Az emberek ugyan számolgattak, de nem volt betekintésük Isten időbeosztásába. Ezt fenntartotta saját magának, és ez a végsőkig így is marad. De egy dolgot felismerünk, Isten ígéje, és a jelenlegi fejlemények alapján tudnilik azt, hogy az utolsó napokban élünk, hogy az Úr visszajövetele közel van, és hogy a szemeink előtt beteljesednek a bibliai proféciák. De a Biblia még ennél lényegesen többet is előrejelez. Azt vetíti előre, hogy az emberek gúnyolódni fognak ezzel. Olvasok a 2. Péter 3. fejezetéből, a 2. Péter 3. fejezetéből, és pedig a 2. és 3. verset. Hogy belekapaszkodjatok és emlékezetetekbe tartsátok azokat az ígéket, amelyeket a szent proféták annak idején szóltak, és ami Urunknak és megváltónknak azon parancsolatát, amelyet a ti apostolaitok által közölve lettek veletek. De ennél fogva mindenek előtt azt kell szem előtt tartanotok, hogy a napok végén megjelennek majd a gúnyolódók telve csúfos szenvedélyekkel. Olyan emberek, akik a saját vágyaik szerint járnak majd, és azt mondják, vagy azt kérdezik, hol van hát az ő megígért visszajövetele? Mert az atyák elhunytak, és azóta mégis minden ugyanolyan maradt, mint amilyen a teremtés kezdete óta volt. Ennek az ígének is be kell teljesednie. Ha ma az emberekkel az Úr visszajöveteléről beszéltek, az idők jeleiről beszélgetünk, ezt egy kézlegyintéssel félre söprik az asztalról, és már is azt mondogatják, ó, de hiszen ez már mindig is így volt. Noha a proféták is már mondták ezt, és az apostolok is, és mind a mai napig még semmi sem történt meg belőle. És ennél fogva tehetetlenül ott állunk, meghallgatjuk a mondottakat, végignézzük, és a szívünkben szenvedünk azért, mert az emberek nem fogják fel, hogy Istennek van egy menetrendje, és hogy minden dolgok ennek az isteni menetrendnek megfelelően fog lezajlani. A Szentírás olyan szépen mondja, hogy amikor az idő beteljesedett, el kell érkezzen a megfelelő időpont, hogy bizonyos dolgok, amelyek Isten üdvtervéhez tartoznak, megtörténhessenek. Amikor János elkezdte az ő prédikációját, így áll írva az első versbe, tartsatok bűnbánatot, mert elközelített az idő, a mennyeknek országa elközelített. Az idő kézzel fogható volt, a hajnal beköszöntött, létezően ott volt. Ezért mondja a Szentírás a Lukács 16:16-ban. A próféták valamennyien mind profétáltak Jánosig, és azóta hirdettetik az Isten országa. Itt meg van írva a 10. versben. De az Úr napja úgy fog eljönni, mint egy tolvaj, és akkor az egek recsegve ropogva elmúlnak, és az elemek lángó tűzben feloldódnak, és a föld megemésztődik az ember minden műveivel együtt, amely rajta van. Mi azt mondanánk, kedves Istenem, vagy szeretett Istenem, ne hagyd, hogy ez megtörténjen. De a szeretett Isten nek semmi szüksége nincs sem a te, sem az én segítségemre, sem a te, sem az én tanácsomra. Ő mindent már előre elkészített, az ő tervét, és minden aszerint fog történni. De az a szép, hogy csak azt fogja elpusztítani és elégetni, amire semmire nem való. Végül is új eget és új földet fog teremteni, amelyben igazságosság fog lakozni. Ha az emberek egy áttekintést kaphatnának Isten tervéről, az sokat javítana a helyzeten. Ha viszont egy oldalon orientáltak, akkor mindig azt gondolják, hogy a szeretett Isten így, a drága Isten úgy, ezt és másképp kellett volna megterveznie, de az ő tervének további részét egyáltalán nem ismerik. Hívjátok meg őket, hogy értesüljenek Isten tervéről. És az embernek nem kellene okosnak lennie ahhoz, hogy amikor meghallja Isten tervét, amely olyan csodálatos, ha mégis fellázad ellene, akkor nem fogta fel, hogy az Úrnak valójában mi a szándéka. Tehát az Úr eljövetele közel van, a bibliai proféciák beteljesednek, az összehívás és a felkészülés folyamatban van, akinek van füle a hallásra, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek, és aki hallja, az mondja, jövel. Ennek valamit ki kell váltania bennünk. Fel kell ébrednünk az álomból, mármint a szellemi értelemben, de fizikailag is természetesen a prédikáció alatt. De legfőképpen a szellemi álomból, hogy megértsük, mit tesz, mit végez most Isten. Ha az Úr most itt lenne közöttünk, azt mondaná, sok proféta és igaz ember kívánta hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallhatták. Azt kiáltaná közzét, vagy közöttünk, bekiáltana közzénk, ma beteljesedett ez az írás a ti szemeitek előtt. Bármerre tekintünk, mindenütt látjuk Isten igéjének a beteljesedését. További szentírási helyek, amelyek az Úr eljöveteléről szólnak, a következők. Az 1. Tesalonika 3. fejezetének 13. versében, 1. Tesalonika 3. 13. versében ez áll. Itt ez áll. Igen, ő szilárdítsa meg a ti szíveteket, hogy szentségben fedhetetlenek legyenek a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor a mi Urunk Jézusunk eljön, vagy megjelenik minden szentjeivel együtt. Aztán a 4. fejezetben, ezt ma már időztük, bár nem olvastuk, itt a 14. versben ezt mondja, mert amilyen bizonyosan hisszük, hogy Jézus meghalt és föltámadott, épp olyan bizonyossággal fogja Isten az elaludtakat is vele együtt. Ugyanazon a módon önmagával, az Úr Jézus által egyesíteni. ez az Úr második eljövetelekor fog megtörténni. És vannak emberek, akik a fejüket rázzák, és azt mondják, hogy mégis hogy akarja ezt Isten megvalósítani, hiszen emberek milliárdjai éltek a Földön azóta, és akkor legyen egy első feltámadás, és egy második feltámadás. Egy részüket az emberiségnek elégették, egyik részük a tengerben fekszik, egy részük itt, egy részük ott, ugyanis fog ez megtörténni. De ugyanaz az Isten, aki isteni bölcsességének tanácshatározata szerint mindent az ő akarata szerint tett, ugyanaz az Isten gondoskodott arról is, hogy minden egyes földi testnek, ami a földbe lett vetve, bármilyen módon is rendelkezésére álljon egy feltámadási test. De miért is legyen ez olyan bonyolult? Az emberek el tudják hinni, hogy Isten megteremtette a fenséges világegyetemet, amennyiben elismerik őt az ő létezésében, de ugyanaz az Isten bármit is megtehet. Ő mindent megtehet. Kimond egy szót, és megtörténik, létrejön. Ő parancsban adja, és létezően fennáll. Pontosan úgy, ahogyan akkor mondta, hogy a föld teremjen, és az termett is. Azt mondta, hogy a vizek gyűljenek össze, a száraz föld pedig álljon elő, és megtörtént. Bármi legyen az, amit Isten mond, az megtörténik. És ő azt mondja, hogy a halottak fel fognak támadni, és így fog megtörténni. Ahogy megvan írva, fel fognak támadni romolhatatlanságban. Felolvasom nektek, ahogyan azt már bejelentettem, valószínűleg tegnap este, a Jelenések könyve 22. fejezetéből, miután már a 21. fejezetben már írva lett az új égről és az új földről, és a 22. fejezetben néhány dolog csodálatosan kifejezésre van juttatva, majd még mindig a 22. fejezetben, a 7. versében és a 20. versben a következők állnak írva. És meglásd, hogy én hamarosan eljövök. Üdvösségre vezető állapotban van az, aki megtartja e könyv proféciájának szavait. A 20. versben azt mondja az, aki erről tanúskodik. Igen, hamarosan eljövök. Amen. Jövel, Uram Jézus! Megállapíthatjuk tehát, hogy az Úr eljövetele különböző összefüggésekben, számos fejezetekben és bibliai szakaszokban kerül leírásra. Számunkra csak egy dolog fontos, és pedig az, hogy kegyelemmel rendelkezzünk, mint egy igazi építőmester, aki helyesen tudja olvasni az isteni rajzot, hogy pontosan tudjuk, mi hova tartozik, úgy, hogy a kéményfal felfele nézzen, ne pedig lefele. A tervező építész mindent csodálatosan megtervezett. Itt, ebben a Bibliában Isten egész tanács határozata ismertetésre került. De majdnem azt mondtam, isteni engedély kell ahhoz, hogy beléphessünk erre a területre. Nem tehet mindenki azt, amit akar, felhatalmazást kell kapnia arra, hogy Isten tanácshatározatát ugyanúgy, ugyanazon a módon ismertesse meg, ahogyan azt a proféták és az apostolok is megismertették. És senki ne vélje azt, hogy ezzel magunkat véljük. Úgy értjük, hogy Isten az, aki mindent elrendezett, és aki most is ebben az időben gondoskodik arról, hogy minden bibliai íge szakasz a hozzá tartozó összefüggésbe kerüljön, és hogy végül mindannyiunkban létrejön az a hit, amiről a Szentírás minden pontban tanúskodik. Az Ótestamentumban Zakariás próféta, jobban mondva Isten szólt rajta keresztül, és ezt is csodálatosan módon mondotta a 14. fejezetben. Felolvasom nektek. a negyedik vers első részét, majd az ötödik vers utolsó részét. Azon a napon lábaival az olajfák hegyére fog lépni, majd amely Jeruzsálem előtt van kelet felé. Most az utolsó része az ötödik versnek. Akkor eljön az Úr, az én Istenem, és vele együtt az összes szentek is. De ez nem az elragadtatás. Ez már az az idő, amikor újra eljön, hogy átvegye az uralmat. És nem csak, hogy bejelenti, hanem ténylegesen elkezdi azt az uralmat. Az lehetséges, hogy a bejelentés és a megvalósulás között még van egy bizonyos időszakasz, és ezt világosan láthatjátok a Jelenések könyve 10. fejezetében és Dániel 12. fejezetében. Éppen fel akarom olvasni nektek, hogy láthassátok, hogy Istennek lehet egy bizonyos időszaka a bejelentés és annak megvalósulása között, amit megígért. A Jelenések könyve 10. fejezetét olvasom, amely mindannyiunk számára ismerős szövegszakasz, ezért csak a 4. verstől a 6. versig. Amikor a 7 mennydörgés már beszélt, írni akartam, de hallottam egy hangot, amely így szólt hozzám az égből. Pecsételd le, amit a 7 mennydörgés mondott, és ne írd fel. Most kérlek, jegyezzétek meg magatoknak az 5. verset. Akkor az angyal, akit lát, a tengeren és a száraz földön állni, felemelte jobbját az ég felé, és megesküdött arra, aki él mindörökkön örökké, aki teremtette az eget és mindent, ami rajta van, a földet és mindent, ami benne van, a tengert és mindent, ami benne van, nem lesz többé semmi késedelem. Figyeljétek meg a mondat megfogalmazását magatoknak. Ő felemelte a kezét, és megesküdött arra, aki örökkön-örökké él. Mostantól fogva nem lesz többé semmi késedelem. Hanem, a 7. vers, hanem azokban a napokban, amikor a 7. angyal hangja megszólal, amikor az megfújja a harsonát, akkor befejeződött az Isten titokzatossága, ahogyan azt megbízhatóan közölte az ő szolgáival, a prófétákkal, mint örömüzenetet. Tehát az utolsó napokban létezik 7 időszak, 7 gyülekezeti korszak, 7 írott levél, 7 pecsét, 7 trombita, 7 haragpohár. A 7. szám újra és újra használva lett a Biblia utolsó könyvében. Itt ismét említésre kerül. Emlékezzetek kérem arra, hogy ő felemelte a kezét, és megesküdött arra, aki örökkön örökké él, ezután nem lesz többé semmi késedelem. Olvassátok el velem együtt most a Dániel könyvének 12. fejezetéből, a 6. versétől. Az egyik pedig így szólt a vászonba öltözött emberhez, aki a folyó áradata fölött állt. Meddig tart még, amíg ezek a csodálatos dolgok bekövetkeznek? Akkor hallottam, hogy a vászonba öltözött ember, aki a folyó áradata fölött állt, jobb és bal kezét az ég felé emelte, és megesküdött az örökkévalóra, még egy idő, még két idő, és még egy fél idő. És amint a szent nép pusztítójának hatalma véget ér, akkor mindezek a dolgok beteljesednek. A jelenések könyvében azt olvastuk, hogy onnantól kezdve nem lesz semmi késedelem, semmi időbeli késedelem, hanem a hetedik angyal napjaiban az időben fog bekövetkezni. Abban az időben sok minden fog történni, a bibliai proféciák sokféleképpen be fognak teljesedni, Dániel proféta pontos utasításokat kapott. Az, aki az égre emelte kezét, és megesküdött arra, aki örökkön örökké él, azt mondta, még egy idő, két idő és egy fél idő. Tehát, attól a pillanattól kezdve, amikor a jelenések könyve 10. fejezete beteljesedik, és az Úr kinyilatkoztatja magát a szövetség angyalaként Izrael népének, pontosan 3,5 év telik el a teljes vég és az új kezdetig, az 1000 éves királyság kezdetéig. Talán ezt mondjátok, Frank testvér, ez egy nagy állítás. De én nem találtam ki, én csak megismételtem, amit a Szentírás mond, és felolvasok nektek, amen, köszönöm, végre valaki, aki visszaigazolja Isten szavát. Itt a jelenések könyve 11. fejezetének 15. versében ezt olvassuk. Már most a 7. angyal is megfújta a trombitát, és akkor hangos hangok hallatszottak a mennyben, amelyek ezt mondták, a világ felett, a királyi uralom, ami urunké és az ő felkentjé lett, és ő uralkodni fog királyként örökkön örökké. Itt már az uralom, a királyság van bejelentve, vagy ismerté lettéve. Ahogy már az előbb is mondtam, a bejelentés és a megvalósítás között lehet egy kis különbség, egy bizonyos időintervallum. Azt kívánom, bár csak Isten még adna nekem időt, hogy Isten üdvösségi tanácsának ezt a felosztását még egyszer rövidítve papírra vethetném. Most mielőtt befejeznénk, néhány részletet a Branham testvér prédikációjában, amelyben olyan nyomatékosan buzdítja azokat, akik hívőkké váltak, hogy helyezzék akaratukat Isten akaratába, hogy Isten ígéjének és munkájának egy részévé váljanak. Itt ebben a prédikációban például ezt mondja Krisztus Isten kinyilatkoztatott titokzatossága, ó, ha Isten oda tudna juttatni minket, mint az ő foglyait, akkor kinyilváníthatja az ő felsőbb rendűségét. Módjában kell állnia, hogy elérje az ember vagy az illető személlyel azt a célját, hogy az ne ismerjen senki mást, csak is Krisztust. Ti megértitek, hogy mire gondolok. Amint tudjátok, vannak emberek, akik nagyon sokat tudnak, de nem tudják azt, amit tudniuk kellene. Nagyon sokat ismernek, de nem ismerik Krisztust, mégpedig azáltal, hogy megtapasztalták, átélték volna Istent, és hogy Pál apostol kifejezésre juttatja, szeretném megismerni őt és az ő feltámadásának az erejét. A továbbiakban ez állít, hogy teljes mértékben kifejezésre juttassa magát Isten Krisztusban, és ezen keresztül az ő gyülekezetében, amely az ő teste, az ő menyasszonya elsőbséget élvezzen. Azáltal tudott uralkodni, elsőbséget élvezni, hogy kinyilatkoztatta magát rajta keresztül. Pontosan így van. Tisztában vagyunk vele, hogy ez mit jelent. Ismét a Kolosébeliekhez írt levél első fejezetére hivatkozva, ahol Krisztusról az van mondva, akinek minden vonatkozásban elsőbséget kell élveznie. És akkor a kérdés, megkapta ezt az elsőbséget? És itt van a recept, a magyarázat, a használati utasítás arra vonatkozóan, hogyan lehet Isten ügyét működésbe hozni. Fizikailag itt is mindenkinek bele kell vetnie magát egy dologba, át kell éreznie azt. Szükségünk van a használati utasításra. Ez az a terület, ahol Isten el kell érje az ő célját velünk. Bele kell néznünk a Szentírásba. És először is meg kell állapítanunk, hogy mi az Isten szándéka, és hogy az egész hogyan van kigondolva, és hogyan tevődik össze. Isten gondoskodott arról, hogy Krisztusban kinyilatkoztatta magát, és az ő kereszt halála által megbékített minket önmagával, kiengesztelte bűneinket, megbocsájtotta bűneinket, hogy így lehetőséget teremtsen magának a megváltottakban, hogy bennük lakozást vegyen, hogy megkapja bennük az uralmat, az elsődlegességet, hogy rajtuk keresztül folytathassa az ő szolgálatát és az ő akaratát. Ahogy már elég gyakran említettük, az élő Isten gyülekezete nem egy halott intézmény, hanem egy élő szervezet, és úgy, ahogy Krisztus a fej élő, úgy életre kell legyenek keltve Jézus testének minden egyes tagja is. Legyen, hogy még ma megtörténjen, és még ma megtörténhet, ennek még ma meg kell történnie, a holnapi napnak meg lesz a maga gondja. A mai napon az kellene legyen a mi gondunk, hogy Isten új életet teremtsen bennünk. A továbbiakban az állít, hogy helyreállítsa azt az országot, ami a bűn által, az első Ádám által megbukott, az őt megillető helyre. Visszaállítsa, visszahelyezze. Jegyezzük meg, miről van szó. Hogy oda-vissza legyen juttatva minden, ahol az emberiség, a bűnbelség, az engedetlenség, a bűneset előtt volt. És most Branham testvér azt mondja itt, hogy vissza legyenek oda helyezve, amikor az Úr az esti hűvösben, az alkonyat idején az ő népével sétált, beszélgetett velük, és közösséget tartott velük. Oda kell, hogy visszajusson, és oda is fog visszajutni. Mert a Szentírás erről beszél, hogyha a világosságban járunk, akkor közösségünk van ővele, és közösségünk van egymással is. Ez egy olyan közösség, amelyet a Szent Szellem eszközöl ki a megváltottak között, akik nem csak énekeltek és prédikáltak Isten kegyelméről, hanem meg is tapasztalták, át is élték azt. És Isten ilyen embereket akar faragni belőlünk. A továbbiakban itt az áll. Csak hogy már most a bűn és a halál elválasztotta őket az ő jelenlététől, az ő teljes kinyilatkoztatásától. Természetesen a bűn elválasztott minket, a bűn az, ami elválasztott minket Istentől. De meg van írva, ő, ami szabadítunk, bűnné lettéve értünk, hogy mi ezzel Isten igazságává váljunk ő benne. Egy különösen különös szava az ígének. Nem csak Isten igazságosságának részeseivé lenni, hanem Isten helyreállított igazságává válni, visszahelyezve az eredeti állapotba, mintha soha nem lett volna engedetlenség, mintha soha nem lett volna áthágás, mintha soha nem lett volna elszakadás. Isten eltávolította a választófalat, és békességet szerzett a közelieknek és a távoliaknak, ami Urunk Jézus Krisztusunkban. A továbbiakban ez állít. Isten kifejezésre jutatta magát Jézus Krisztusban, aki minden volt, Atya, Fiú, Szent Szellem, az Istenség teljessége testileg. Már most az Istenség egész teljessége testileg lakozik az ő gyülekezetében. Tudomásul vettük-e már? Isten a Krisztusban, Isten szellemének teljessége megtestesülten, emberi testben járva a földön, most pedig az Úr megváltotta az embereket, akik húsból és vérből valók, ezt mindannyian készséggel elismerjük, de nem csak húsból és vérből vagyunk, hanem Isten új örök életet adott a lelkünkbe. Isteni életet kaptunk, vagy isteni életben részesedtünk, és joggal nevezhetjük magunkat Isten gyermekének. És most az van mondva nekünk, hogy Isten szellemének ugyanaz a teljessége, amely Krisztusban egy emberi alakban megnyilvánult, ugyanaz az Isten teljessége most a hívőkben és a hívőkön keresztül kell megnyilvánuljon. Hadd mondjam ki ma egyszer egész nyugodtan. Én hálás vagyok e tanításokért, Isten titkainak a kinyilatkoztatásáért, és azért az áttekintésért, amelyet kegyelemből kaptunk Isten egész tanácshatározatáról. De ennek az értelme és célja ennél több kell, hogy legyen. A napok végén Isten azt akarja, hogy teljesen átfogóan az ő minden hatóságában akadálytalanul kinyilatkoztathassa magát, ami Urunk szava szerint, a János 14:12 szerint. Azokat a cselekedeteket, vagy műveket, amelyeket én cselekedtem, ti is cselekedni fogjátok, sőt, még nagyobbakat is annál, mert én az Atyához megyek. Ugyanaz az íge, ugyanaz a szellem, ugyanaz az Isten országáról van szó, ugyanaz az íge üzenet, minden ugyanaz maradt. A visszaszolgáltatás, amelyet hálásan tudomásul vettünk és hallottunk, az élő Isten tényleges hatalmába, vagy kinyilatkoztatásába torkolik, hogy ezáltal az Úr gyülekezete olyan állapotban kerüljön most a végen, ahogyan a kezdet kezdetén volt. Csak még egy dolog. Mi most az ő célja, hogy kinyilatkoztassa magát az ő fiúságában, hogy ahogy ő benne az Istenség teljessége testileg lakhatott. És azután az övé az elsőbbség, mindent, ami Isten volt, Krisztusba helyezett, vagy Krisztusban fektetett, és mindent, ami Krisztus volt, azt a gyülekezetben helyezi el, a gyülekezetbe lesz fektetve, a hívőkbe, nem pedig egy felekezetbe. Természetesen az embereknek hinniük kell Istenben, mielőtt kinyilatkoztathatja magát nekik. És remélem, hogy eljön az a nap, eljön egy olyan óra, egy olyan pillanat, amikor nem kell tovább erőltetnünk, amikor beindul, begyullad, amelyben a mechanizmus rendben van. Olaj van a hajtóműben, és a gyújtás is megfelelő úgy, hogy Isten ügye a maga útján haladhasson, folytatódhasson, és mi az ő ügyéért a végső fordulóba mehessünk. Hiszem, hogy ez az, amit Isten tervez, és hogy ezt meg is fogja valósítani. El tudjátok ezt mind hinni? Istennek egy nagyszerű terve van, és azt most megvalósítja, teljesíti, tökéletesíti. A mi napjaink meg vannak számlálva, és a mi időnk is meg van számlálva, úgy, ahogy már mondtuk. Utána az üdvösséggel kapcsolatos kegyelem ideje rövid időre a zsidókhoz tér, hogy a 144 ezer onnan össze legyen gyűjtve, és akkor minden elérkezik a befejeződéshez, és elkezdődik az ezeréves királyság. Nem akarunk-e mindannyian részessei lenni annak, amit Isten meg fog tenni? De minden bizonnyal, ez a mi összejöveteleink célja. És nem csak a tanításon keresztül kell tisztában lennünk Isten tervével, ez is egy része az egésznek. De a személyes tapasztalatokon keresztül nem csak tisztán kell látnunk, hanem annak részévé is kell válnunk. Nekünk Isten országához kell tartoznunk ebben az időben, az Úr gyülekezetéhez, amely az igazság bástyája és alapja, ahogyan az 1. Timóteus 3.15. versében írva van. És mivel Isten arra rendelt el minket, hogy az ő gyülekezeteként az igazság tartó oszlopa és hullámtörő allapillére legyünk, tudjátok, hogy egy tartó oszlophoz hordoz is valamit. És ha nekünk tartó oszlopoknak kell lennünk, és egyben szilárd alapoknak is, akkor mindkettő vagyunk, és akkor a sarokkővel együtt teljesen egy alapba lettünk öntetve. Nem a szélfúvásnak valamilyen gyűjteménye vagyunk, hanem ahogy Péter apostol csodálatosan mondja ebben az íge szakaszban, felépülve építő elemekként, vagy építő kövekként, amelyeknél fogva Krisztus maga sarokkő, Isten lakhelye a szellemben. És ez az, amivé válni akarunk. Oktatás, kinyilatkoztatás, de annak egy részeivé is válni. Most azt kérdezem magamtól, hogy miért van az, min múlik, hogy még nem állunk a hit lábainkon. Hogy még nem úgy haladunk előre, ahogyan mi magunk hisszük és várjuk is. Mi lehet ennek vajon az oka? Hadd vizsgáljuk meg önmagunkat. Lehet, hogy még nincs itt az ideje. Lehet, hogy mi magunk útjában állunk saját magunknak. Isten mindenről tud, de egy dolog szilárdan le lett rögzítve a szívünkben. Jézus soha el nem késik. Ezt már több mint 30 évvel ezelőtt elénekeltem egy énekben. És ha életünk vagy útunk még görbe és zavaros is, és azt kérdezzük magunktól, hogyan érhet véget, mondd hogyan, így szól a lelkem, az én Jézusom soha nem tévedett még eddig, az én Jézusom soha nem késik el. A megfelelő időben a megfelelő intézkedést fogja megtenni. Befejezésül szeretném talán még azt a gondolatot kifejezésre juttatni, hogy az utolsó fordulóra csak azután kerülhet sor, miután Isten népe minden nyelvből, népből és nemzetből össze lett gyűjtve. Most az a feladatunk, hogy a hívás elhangozzék, hogy az emberek mindenből kiszakadjanak, külön váljanak, és belehessenek illesztve az élő Isten gyülekezetébe. Amennyire bizonyos az, hogy önálló alkatrészekké formálódunk, eleinte talán egy kicsit szétszórtan vagyunk, ahogyan azt Ezékiel próféta is látta, egyébként néhány napja, olvastam a Branham testvér egyik prédikációjában, ahol Ezékiel próféta szavait használja, és azt mondja, vagyis intézi a Szentírást, emberfia, profétálj és szólj az élet szelleméhez, hogy behatoljon ezekben a csontokban. És ezután az áll írva, amikor így profétáltam, élet költözött beléjük, és talpra állottak, és egy nagy embertömeg. És így lesz, mögötte Branham testvér azt mondja, ez nem lehet akárki, ez csak egy Istentől küldött próféta lehet, aki kimondja ezeket a szavakat. Ezt mindannyian elhisszük. A szavak már elhangzottak, ki lettek mondva. Amikor eljön az idő és az óra, Isten szelleme életre kelti őket bennünk, és rájövünk egy csapásra, hogy mi történt velünk valójában. Isten már nagy dolgokat tett, és még nagyobb dolgokat fog tenni. Ő, aki elkezdte, be is fogja fejezni, ami Urunk Jézus Krisztusunk dicsőséges napján. Mindannyian elhiszitek ezt? Én teljes szívemből hiszem. Ostoba lennék, ha az egész életemet feláldoznám Isten ügyéért, ha nem lennék meggyőződve arról, hogy ő megtartja azt, amit megígért, és hogy be is fogja teljesíteni. Az én érdekem csak az, hogy mindazok, akik ezekben a napokban Isten ígéjét az igazságnak megfelelően hallgatják, ne mérlegeljenek, hanem higgyenek. Ne habozzanak, hanem induljanak el az Úr követésére, ne állandósuljanak a hitetlenségben, hanem higgyenek, ahogyan az írás mondja. Mert aki nem hisz Istennek, az már is hazuggá tette őt. És mi ezt semmiképpen nem akarjuk. Hinni akarunk Istennek, és ha hiszünk, akkor eljön a nap, amikor meglátjuk Isten dicsőségét. Mert így van megírva, ó, ha hinni tudnál, meglátnád az Isten dicsőségét. Hadd higgyünk, és meglátjuk Isten dicsőségét. Igen, amint megvan írva, meglátjuk az Urat, meglátjuk Istent. Üdvösségre vezető állapotban vannak a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat. Amen. Megkérhetem, hogy talán mégis álljunk fel rövid imádkozásra, és jöjjünk előre. Higgyél csak. Minden lehetséges, ó, higgyél csak. Higgyél csak. Minden lehetséges, ó, higgyél csak. Higgyél csak. Minden lehetséges, ó, higgyél csak. Ó, higgyél csak. Ó, higgyél csak. Minden lehetséges, ó, higgyél csak. Jézus itt van. Jézus itt van. Minden lehetséges, mert Jézus itt van. Jézus itt van. Jézus itt van. Minden lehetséges, mert Jézus itt van. Schmidt testvér, imádkozzál még velünk, kérlek. Mennyei Atyám, ezekben a pillanatokban még egyszer jövünk a Te színed, a Te arcod elé, ó Istenem, Uram. Te láttad a mi vágyódásukat, láttad a mi szívünket. Ó Istenem, a mi lelkünk mélyéből fakadó szorongás kiáltását. Ó Uram, a mennyekben hogyan is tudnánk ezt kifejezésre juttatni, hogy megköszönjük Neked azt a nagy kegyelmet, ó Istenem, az irgalmasságot, a szabadulást, ó Uram, amit benned kaptunk, és a Te véredben. Jézus Krisztus, Uram, a mennyekben, és én hiányos vagyok a szavakból, Istenem, a mennyekben. Te tudod, hogy nem vagyok beszédtehetséges, de mégis köszönöm, Uram, Neked, hogy annyi irgalomban részesítettél engem, Uram, a Te népedet is, mindannyiunkat egyen-egyenként, minden őszinte gyermekeidet, Uram Jézus Krisztusunk, aki tőled született, Uram, hála legyen Neked. Uram, hogy hozzánk intézted a Te szavadat, hogy hozzánk szóltál, Uram, hála Neked. Uram, hogy megtartottál bennünket, kiegyensúlyozott, mennyi Istenem, Uram, a Te ígédben, Uram, a Te kegyelmedben. Uram, kérlek, tarts meg minket és mindannyiunkat, mindennyünket egyen-egyenként. Vigyázz mindnyájunkra, Uram Jézus Krisztusunkra, azokra, akik itt vannak, mindazokra, akik nem tudtak itt lenni, én mennyei Istenem. Te tudod, Uram, hogy mindazok, akik szeretnek Téged és szeretik a Te ígédet, Uram, itt akarnának lenni velünk együtt, Uram, és velünk együtt örülnének benned a Te igazságodban, Jézus Krisztusunk. Így feltekintünk továbbra is Tereát, a Te szent szellemedre. Uram, hogy betölts minket azzal, Uram Jézus Krisztusom, hogy felfigyeljünk arra, amit mondasz, és amit a Te ígéd mond, és nyitott fülekkel figyeljünk arra, Uram Jézus Krisztusunk, amit hallunk. Ó, Uram Jézusunk! Áldj meg mindenkit egyen-egyenként, és hadd dicsérjünk Téged, Uram Jézusom, ismét kérünk Téged, áldj meg minden egyes testvért, minden testvérnőt, akik országunkból vagy az országhatáron túlról érkeztek. Uram Jézus Krisztusom, áldj meg mindenkit, Uram, és erősíts meg mindenkit azon a helyen, ahova helyezted, vagy állítottad őt. Ó, mennyi Istenem, és hagyd, hogy fényedként ragyogjunk, és ígéd nagyjá váljon a Te neved dicséretére. Amen.